Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma elkísérhetem önöket a nanovilágba. A nanosz görög szó törpét jelent. Próbáljuk meg közelebb hozni, mit is jelent ez valójában. A magasságom 1,67 billió nanométer. Ha most egy pöttyöt rajzolok itt az ujjamon, tessék megnézni, ez 1 millió nanométer. A hajszálam, de bárkinek a hajszála, 100 000 nanométer. És a DNS átmérője 2,5 nanométer. Tehát eljutottunk a kémiához, a molekulák világához. Az ember fejlődését, ha végigkísérjük, mi jellemezte? Igyekezett alkalmazkodni a környezetéhez, ha nem tette volna, akkor most nem ültünk volna itt, gondoljunk csak a dinoszauruszokra. A másik törekvése egyre jobban a távlatokba jutni, minél nagyobbat építeni, és ma megcsodálhatjuk a korai oszlopokat, templomokat, piramisokat, vagy akár 3000 kilométer hosszú nagyfalat. Tehát a nagy jellemezte. És ezek közül beszeretném önöknek mutatni a Delhi vasoszlopot, amit 1600 évvel ezelőtt állítottak fel itt Delhiben, és ma is megcsodálhatjuk csodálatos szép színei, a kékes szürkétől a barnáig, és időtálló. Mi lehet ennek az oka? Ez dicséri az akkori kohászoknak a kiváló munkáját. Itt látható ez a hölgy, aki megpróbálja átölelni ezt az oszlopot, tehát a kézzel történő felületkezelés jót tett a szobornak, ugyanis ez azt jelentette, hogy szerencsét hoz, aki át tudja ölelni. Hát én ott voltam, én sajnos nem tudtam átölelni egyébként a szobrot. Igen, a nagy felé való közeledés. De közben elkezdtünk a kicsi felé is nézni az elmúlt században, és hogyha veszem az elmúlt 55 évet már, akkor már bizony egyre inkább a törpe világ felé kezdünk nézni, a nanovilág felé kezdünk nézni. Hogyha megnézzük az emberi tevékenység dimenzióit, akkor szinte megdöbbenünk. Az ember a méretének 10-20. Nagyságrendű térrészben tevékenykedik. Tessék megnézni, ha meggondoljuk a nanoszerkezeteket, és ma már, ha gondolunk itt a Nap-Szaturnusz távolságra, a Cassini űrhajóra. Tehát ez a terület nagy, amin mi építkezünk. Ha tovább gondolkodunk, mi jellemzi ezt az elmúlt 50 évet? Hát az jellemzi, hogy egyre kisebbek a méreteink, azok a méretek, amiket használunk. Tessék arra gondolni, hogy zsugorodnak a rádió méretei, zsugorodnak a számítógépek. Tehát a nagy felől jutunk egyre inkább a kis méretek felé. Azt tudjuk mondani, hogy még ugye az első rádiócső az 10 cm nagyságú volt, utána az első tranzisztor, ami megjelent, vagy ha arra gondolunk, hogy ma már hol tartunk, ma már azt tudjuk mondani, hogy a legfrissebb 2004 évi eredmény az Intel egy olyan processzort hozott ki, amin, ha meggondoljuk, 15 cm-es átmérőjű korongon 125 millió tranzisztor helyezkedik el. Tehát felülről, a nagyból, a kicsi felé való építkezés jellemezte az elmúlt 50 évet. De felmerül egy érdekes gondolat, és ez is az elmúlt jó néhány év, amivel elkezdtünk foglalkozni, hogy mi történik akkor, hogyha a kicsiből próbálunk a nagy felé építkezni. Tehát a kicsiből, a molekulából megpróbálunk nanomotort, tranzisztort, vagy akár sejtet előállítani. A nanotechnológia vezette be ezt a fogalmat, ezt a kétfajta közelítést, az egyik a felülről lefelé, a top-down közelítés angolul, a másik pedig az alulról fölfelé, a bottom-up közelítés. Na most, ha ezt így végig gondoljuk, kicsi, elindulunk a kicsiből. Hát akkor nézzük meg, mi ez a kicsi, amiből mi el szeretnék indulni, és akkor már ott is vagyunk a kémiánál. A kémia a molekuláknak a világa, építkezik, és manapság a kémia már óriási fejlődésen ment keresztül, szupramolekulát tud előállítani, tehát egyre-egyre nagyobb részeket tudunk megfigyelni és előállítani. Na most, hogyha a kémia, mint tárgyat megnézzük, és hogyha esetlegesen a következő ábrát meg tudnám kapni, tehát ez a kémia ma már odáig eljutott, hogy gyakorlatilag bármilyen vegyületet a kémiai szintézis után alapján elő tudunk állítani. Itt látható egy nagyon nagy vegyület, a brevetoxin B molekula, amit kovalens kémiai szintézissel már elő tudunk állítani. Igen, elő tudunk állítani, de tessék meggondolni, hogy az előállításánál 12 évig dolgoztak a kutatók, és 120 lépésben sikerült ezt a molekulát előállítani. Ez a molekula egyébként a vörösár katasztrófát okozza a tengerek partjainál, gyakorlatilag ez egy idegméreg, ez a molekula. Tehát van egy határa a kovalens kémiai szintézisnek, amíg el tudunk jutni, és hogy tovább még nagyobb szupramolekulák felé tudjunk menni ebben, gyakorlatilag a biológia, az élettől ellesett kémia fog nekünk segíteni. Igen, ez a Földön, ha megfigyeljük, ugye, és most nagyon érdekes, hogy mi történik a világűrben. A világűrben is megfigyeltek, és tessék elképzelni, szerves molekulákat és szervetlen molekulákat is. Megfigyeltünk a világűrbe rádió távcsövekkel 120 különböző molekulát, és ezek közül hát ki szeretném emelni, hogy aminósavat is meg tudtunk figyelni, és cukormolekulákat is meg tudtunk figyelni. Az, hogy a Földön és primitív körülmények között lehet aminósavat, vagy ilyen egyszerűbb molekulákat előállítani, ezt tudjuk, jó pár kísérlet történt. Ezek közül el szeretném önöknek mondani röviden egy spanyol kutatónak, John Orrónak a kísérletét, aki hidrogéncianidból és ammóniából katalízis útján, tehát egy fémnek az alkalmazásával sikerült adenint előállítani. Ez egy egész különös megvilágításba helyezi valójában a Cassini űrszondával lévő kísérletet, ugyanis a Cassini űrszonda várhatóan januárban a Higgins laboratóriumot fogja leengedni a Titánnak a felszínére. A Titán légkörében, a 300 kilométeres légkörében kémiai reakciók játszódnak le, és ezek a kémiai reakciók, és ez nagyon érdekes, mi van ott? Hidrogéncianid, különböző nitrogéntartalmú vegyületek, tehát az ott lévő információ, amit ez a Higgins laboratórium akár a légkörben, akár a felszínről fog mondani, nagyon fontos lesz nekünk a prebiotikus kémiának a megértéséhez. A Titán felszínén metántengerek uralkodnak. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos információkhoz fogunk jutni a Cassini űrszonda, illetve pontosan a Higgins laboratóriumba kapott is kísérletek alapján. Tehát a biológiai anyag, azaz az anyag, az az ismert, legösszetettebb anyag, amit ismerünk. Mik azok a lényeges tulajdonságai, ami számunkra fontosak? Hát a biológiai anyagnál a rendezettség, a szervezettség, az önjavító képesség, a reprodukció, a növekedés, a válasz az ingerekre, az alkalmazó képesség és az energiafelhasználás. A biológiai molekulák azok rendezetten helyezkednek el, nem véletlenszerűen. Gondoljunk csak Crick és Watson csodálatos DNS modelljére, amit megfejtett, Itt látható, hogy gyakorlatilag itt a két cukorfoszfát váz, és közötte pedig a bázisok, az adenin a timinhez, a guanin a citozinhoz, hidrogén kötéssel kapcsolódik. Tehát ez egy célszerű, nagyon gondosan eltervezett szerkezet. Vagy gondoljunk egy másik az életből ellesett probléma, a hemoglobin. A hemoglobin óriási szerepe van az oxigén és a széndioxid háztartásban a szervezetünkben. Itt négy polipeptid spirál egységből közepén itt a porfirin molekulák, tehát hem molekulákat tartalmaz, tehát van egy gazda molekula, és benne vannak ezek a vendégmolekulák. Itt van a porfirin molekula, itt van a közepén, ami a vasat becsalogatja, itt a nitrogén, ami befelé húzza, és ez a vas jelentős szerepet nyújt a háztartásba, az oxigénnek a transportjába, a szervezetbe. Tehát ezek a biológiai szupramolekulák valójában úgynevezett gazda molekulák, óriás molekulák, amik üregeket, nyílásokat tartalmaznak. A belül a molekulában van oxigén, nitrogén vagy kéncsoport, ami megjelöli, tehát felismerhetővé teszi ezt a molekulát. És ugyanakkor pedig a vendégmolekula, az bekerül ebbe, mint egy zsebbe tulajdonképpen. Tehát ez az, amit tanulni tudunk tulajdonképpen a biológiából, magából az élettől ellesni. Vagy a másik csodálatos dolog, tessék megnézni a DNS másolása. Ez maga a tökéletes szervezettség. Először is ugye a hidrogénkötéseket elválasztja az enzim, utána egy enzim kezdi építeni a nukleotidokat, tehát újból felépíti, és ebben most már akkor két különböző sorba tudjuk nézni, utána jön egy másik enzim, és kiszedi a hibás nukleotidokat. Tehát csodálatos minőségbiztosítás, ha végig gondoljuk. Utána jön egy másik enzim, és a hiányzó nukleotidokat elhelyezi, és a végén elkészül a két csodálatos sor. Tehát nagyon sokat tudunk az élő természettől tanulni. Ha meggondoljuk, tehát itt van a lecke föladva, itt vannak ezek a csodálatos szupramolekulák, és próbáljunk meg ebből valamit átvinni, és ebből tanulni a kémia számára. 1967-ben Pedersen, a DuPont Egyetem kémikusa, tiszta véletlenül, melléktermékként előállított egy olyan molekulát, ami 18 oldala van, 6 oxigénatom van körbevéve, és 2 benzolgyúrű válassza el, tehát tartja a távot a molekulában. Ezt a molekulát az alakja alapján koronaéternek nevezte el. Ez a koronaéter érdekes tulajdonságú. A kálium permanganát biztos ismerik, ilyen fertőtlenítő anyagként használható, szép lila színnel vízben oldódik. Ez nem oldódik benzolban, de ha jelen van ez a koronaéter, akkor lila színnel oldódik. Mi történik? Pedersen úgy nevezte ezt, hogy beesett a kálium molekula a koronaéter közepébe, tehát megint mi, amit ellestünk az élettől, amit néztünk a hemoglobinnál, hogy gyakorlatilag egy gazda-vendég kapcsolat, tehát itt a gazda és itt a vendég, és így történt az oldás. Jean-Marie Lén tudatosan tervezve egy háromdimenziós, még ha visszakérhetném egy pillanatra, egy háromdimenziós koronaétert állított elő, és ezt a koronaétert, amit itt látunk, ezt kriptannak nevezte el, és tessék megnézni, szinte körbezárja, kriptaszerűen körbeveszi a vendégmolekulát, és ennek a molekulának 10.000-szer nagyobb az ion megkötő képessége, mint az itt lévő koronaéternek. Cram későbbiekben szintén előállított egy úgynevezett makrociklust, és ezt szférannak nevezte. Ez már sokkal merevebb szerkezet, viszont specifikus kötést tesz lehetővé. És most kérem a következő ábrát, ezekre a szupramolekuláknak az előállításáért Donald Crumb, Jean Marie Lén és Charles Pedersen Nobel-díjat kapott 1987-ben. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy nem csak ezek a csodamolekulák, ez a három, amit láttunk, hanem még konténer típusú gazda molekulák. Másfajtát is ismerünk, be szeretném önöknek mutatni. Az egyik a porfirin, ezt amit az előbb láttunk a hemoglobinnál is már, és itt a ciklodextrin, és ez egy nagyon érdekes molekula, a kalixarén, és itt tart belül egy cézium és egy metilcianid csoportot. Tehát ma már az úgynevezett kémia segít nekünk, ez egy speciális kémia, amivel ellessük az életből lévő folyamatokat, és mi is megpróbáljuk előállítani. Ezek a molekulák növekednek, önszerveződéssel kapcsolódnak egymáshoz, tessék végig gondolni, amit bemutattam a hemoglobinnál, és mi is valójában ez az önszervezés, önszerveződés, ami lehetővé teszi, hogy ezek a szupramolekulák előállítódjanak, vagy összetartódjanak. Miért nem esnek ezek valójában szét? Az önszerveződés egy olyan folyamat, amelyben valamely rendszer általában a környezetével kapcsolatban álló nyílt rendszer, annak az alkotó részei, alkotó részei közötti kapcsolatok megerősödnek minden külső hatás nélkül, tehát az anyagnak a rendezettsége növekszik. Az oszcilláló kémiai reakció is gyakorlatilag egy önszerveződő folyamat eredménye, vagy akár az autokatalízis. De ma már nem csak a molekuláris halmazokra alkalmazzuk az önszerveződés fogalmát, hanem használjuk a biológiai membránok, sejtek, vagy akár maga az élet, a növekedés, önszerveződés. De használjuk az önszerveződés fogalmát például a közgazdaságtanba, vagy a szociológiába is. Itt mi a molekuláris önszerveződéssel foglalkozunk. A molekuláris önszerveződés a molekulák, vagy a molekulák alkotó részei között spontán összekapcsolódnak, gyengén kovalens, vagy nem kovalens erők hatására. Tehát halmazok alakulnak ki. Nézzük, gyakorlatilag mik ezek, tehát vonzó erők, amik összetartsák, de ne felejtsük el, hogy a taszító erők, tehát az alaknak is óriási szerepe van. Itt látható a rönkök, a farönkök, amikor lefelé úsztatják a folyón, ez taszító erő, ami összetartja őket, tehát a taszító erő okozza ebben az esetben az önszerveződést a molekuláknak. Mik az önszerveződésnek a feltételei? Hát az önszerveződést, az önszerveződést természetesen meghatározzák azok a molekulák, amikből ez a halmaz tulajdonképpen összeáll. Rendkívül fontos a specifikus kölcsönhatás, ami összetartja ezt a halmazt, és ugyanakkor pedig hát a komponensek közelsége, amit a vonzó és a taszító erők határoznak meg. A kialakult, nem kovalens kémiai kötéssel összetartott halmaz flexibilis, reverzibilis, oldható kötést tartalmaz. Döntő szerepe van a környezetnek, a környezeti hatásoknak, amikor kialakulnak ezek a szupramolekulák. Milyen erők vezérlik ezt a molekuláris önszerveződést? Olyan atomok, amik magános elektronpárral rendelkeznek, ilyen az oxigén, a kén vagy a nitrogén atom, és ezek képesek egy másik molekula oxigén, nitrogén és kén atomjaihoz kovalensen kapcsolódó hidrogénionnal kölcsönhatásba lépni, ez a hidrogénkötés, vagy képesek fématomokkal vagy fémmel egy dattív vagy koordinációs kötést kialakítani. Tehát valójában van egy elektron donor rész, egy egyik atom elektron donor, a másik rész pedig elektron akceptor. Ha megnézzük Igen, hogy mekkorák ezek az energiák, amikről én itt most valójában beszélek, itt a kovalens kémiai kötés, ugye, amiről korábban beszéltünk, ezek sokkal kisebbek, tehát a koordinációs kötés, a 180 kJ per mol, a hidrogén kötés, és ne felejtsük el a gyenge van der Waals féle vonzó és taszító erőket, amik szintén óriási szerepet játszanak ezeknek a molekuláknak az összetartásában, a molekula halmazok összetartásában. Két példát szeretnék önöknek bemutatni az önszerveződésre. Az egyik példa a csepp folyós víz. Nagyon sokat foglalkoztam a vízzel, a víz szerkezetével, és a csepp folyós vizet valójában szintén önszerveződéssel tartják össze a hidrogénkötés. Itt mutatunk egy ütközés szimulációt, itt a színek csak a molekula halmazoknak a különbözőségét szeretném bemutatni, és tessék nézni, még ütközés után is a hidrogénkötések igyekeznek összetartani a molekulákat. A másik példa, amit szerettem volna önöknek bemutatni, hogy hogyan alakul ki egy ilyen membrán, egy lipidmembrán. A lipidmembrán esetében a hidrofob része a molekulának, az a víztől kifelé áll, a hidrofil része a víz felé áll, és a végén a vízmolekulák kiszorulnak a hidrofob láncok körül, és kialakul a lipidmembrán. Na most nézzük akkor, hogyha ugye mi most építkezni szeretnénk. Mi kell egy ilyen építkezéshez? Minden építménynek van valamilyen funkciója. Ezt a funkciója ellátásához stabilitással, szerkezettel kell, hogy rendelkezzen, és az építő, ezt hogy éri el? Az építő elemei stabil kötésével. Ha itt megcsodáljuk a templomot, itt egy katedrális, látjuk, csodálatos íveket tudunk megfigyelni, térkitöltő elemeket, oszlopokat, szimmetriája van. Ez az esztétikai élmény mellett igaziból komoly statikai feladatot lát el, hogy így kialakul egy ilyen gyönyörű szerkezet. Ugyanezeket szeretnénk mi megoldani, most már, ahogy összeépítjük a molekulákkal. Mi kell hozzá megint? Kötőelemek, építőelemek kellenek hozzá. Olyan építőelemek, amit én kovalens kémiai kötéssel elkészítek, rajta lesznek a funkcionális csoportok, hogy össze tudjam tartani intermolekuláris erőkkel. A technológia ismert, önszerveződést kell utána, az önszerveződés technológiáját fogom alkalmazni. Ha megnézzük a szabályos síkbeli és térbeli testeket, és ezeknek a mintázataival szeretnék valamit összerakni, egy ilyen halmazt, egy ilyen molekula halmazt összerakni megfelelő szimmetriával, akkor mire kell odafigyelnem? Ezek a testek, vagy akár gyakorlatilag alakzatok, ugye, élekkel rendelkeznek, akármelyiket megnézem, 3-4 vagy több élen rendelkezik, és ezeket az éleket anguláris elemek összetartják. Nézzük a legegyszerűbb ilyen elemet, a háromszöget. A háromszögnek a megépítéséhez kell 3 darab kétpontos anguláris elem, 60 fokos anguláris elem, és 3 darab lineáris elem, hogy meg tudjam építeni. Tehát megvannak a tektonjaim, az építőelemeim, és most aztán irány az építkezés. Az első ilyen négyzet alakú molekuláris halmazt egy japán kutató, Fujita, 1990-ben rakta össze, és mit alkalmazott hozzá? Alkalmazta a bipiridil molekulát, ez egy lineáris építőelem, 2 kötőhelyes, és alkalmazta a sarokelemet, amely egy paládium etilén-diamin komplex volt. Nagyon egyszerű volt a munkája. A paládium etilén-diamin nitrát komplexet összekeverte a piridin oldattal és bipiridil oldattal, és 10 perc alatt meghatározott körülmények között, mint csapadék, kivált neki ez a csodálatos négyzet alakú molekula, amely gazdaként tud megint működni, például képes naftalin molekulát bevinni a közepében. A négyzet alakú molekula számtalan téglalap, hatszög, és sorolhatnám, hogy hányfajta molekulát sikerült időközben előállítani. Felmerül a kérdés, hogy ezek a molekulák valójában a folyadékban már ott vannak, vagy csak amikor kikristályosodnak, kiválnak. Ugyanis hogy határozzuk meg őket? Kiválnak az oldatból, mint csapadék, és utána ezt meghatározzuk NMR vizsgálattal, vagy röntgendiffrakciós vizsgálattal, természetesen kémiai analízissel is megnézzük az összetételét. Itt beszeretném önöknek mutatni Peter Stang, az Utahi Egyetem professzorának ezt a csodálatos munkáját, ezt a molekuláris téglalapot, amit összerakott. És ezt a téglalapot, ezt a molekuláris téglalapot oldatban feloldva a Kémiai Kutatóközpont kutatói megvizsgálták, és azt találták, hogy oldatban nem diszociál, ilyen gyönyörűen megvan a molekula. Na most önök azt mondhatják, hogy ez egy nagyon egyszerű, most már akkor mindent tudunk, nagyon egyszerű a szintézis, össze kell kevernünk az elemeket, ezeket a kis építő elemeket, és akkor ezek aztán bizonyos idő után összeállnak. Hát azért ennyire ez nem egyszerű. Ezeknek az építő elemeknek számtalan tényező befolyásolja, hogy ezek ilyen gyönyörűen, ilyen szépen összeálljanak. Ezek a tényezők közül meg szeretném említeni, hogy nem mindegy, hogy a sarokpontban milyen fématomot veszünk. Például ez a sorrend, hogy platina, palládium, ruténium, tehát egyre erősebb a kötés, ami kialakul. Nem mindegy, hogy milyen pH-tartományban dolgozom, nem mindegy, hogy keverem-e az oldatot, és milyen az ionerősség az oldatban, tehát számtalan tényező meghatározza. Beszeretném önöknek mutatni, hogy mi ennek a környezetnek a hatása. Itt egy platina-nitrogén kötés, ez egy gyenge kötés, és abban az esetben, hogyha hőt közlök vele, és nátrium-nitritet adok az oldathoz, itt csak az ionerősséget változtatom, kinyílik a gyűrű. És akkor, amikor az egészet hűtöm, tehát megfordítom a folyamatot, és a nátrium-nitritet elvonom a rendszerből, akkor bezáródik. Tehát ma már tudunk kulcsot, zárat, és bármilyen mintát tulajdonképpen a molekulákkal előállítani. Ezt a kísérletet egyébként, ezt a gyűrűs szerkezetek összekapcsolását, ezt Takeda japán kutató végezte, és a Nature-be publikálta. Ha tovább megyünk, meg tudjuk-e csavarni ezeket a molekulákat itt? Meghatározott kovalens kötéssel, ez egy hosszú oligobipiridil, ezt is Jean-Marie Lénnek a kísérlete 1987-ből. Itt oxigén, itt a képletet nem írtam föl, de meg tudjuk csavarni a molekulát itt az oxigén körül, és ez egy réz egy ion, és egy réz egy ion körül két ilyen oligobipiridil szálat tudunk megcsavarni. Tehát elő tudunk állítani egy szintetikus kettős csavart, aminek a 0,6 nanométer az átmérője, és 3 nanométer a hosszúsága. Ez lehetővé tette a további térbeli építkezést. Mit tudunk a térben tovább építkezni? Ma már nem gond egy molekuláris kockát szintetizálni. Roche állította elő 1998-ban 8 darab 3 pontos elemből és 12 darab lineáris elemből, és a kocka csúcsain ruténium atomok ültek, és így tudta a molekuláris kockát előállítani. Ma már ez a molekuláris poliéderek szintézise, szinte azt tudom mondani, hogy művészi szintre emelkedik. Ma már szinte mindent össze tudunk rakni, annak megfelelően, hogy ez az építőelem, ez az alapépítőelem, ennek pontosan hol vannak a funkciós csoportjai, ismernünk kell a szerkezetét, és utána itt Peter Stang összefoglaló munkája nyomán például csak kivettem illusztrációnak, hogy trigonális prizmát, csonkolt tetraédert, vagy akár dekaédert tudok előállítani. Ezek a molekulák is megint, mint tetszik látni, be tudunk vinni más molekulákat, vendégmolekulákat tulajdonképpen ezekbe az új poliéderekbe. Ez az új kémia, ez a szupramolekuláris kémia, ez a nem kovalens kémiai kötéssel összetartó molekuláris halmazok, amivel másod és harmadrendű rangú szerkezeteket tudunk előállítani, egyre csodálatosabb dolgokat tud. Beszeretném önöknek mutatni Julie Rebeck amerikai kutatónak a kísérletét, ami következőből áll, előállított két-két pontos molekulát, X és Y-nak nevezzük a molekulát. Ezek a molekulák, molekula halmazok egymással, amikor összetalálkoznak, katalizálni tudják következő ugyanilyen XY molekula halmaznak az előállítását. Ez már közelíti a molekuláris másolást, láttuk a DNS-nél a másolást, de még azért ettől egy kicsit messze van. Meg szeretném önöknek mondani, hogy csodálatos dolgokat tud ma már a kémia a molekuláris kapcsolók területén. Vannak olyan szerves vegyületek, amelyek fény, kémiai vagy elektromos hatásra megváltoztatják a szerkezetüket. Amikor ez a változást, ezt az előtt abba hagyjuk, akkor visszaalakul a szerkezet. Tehát ezzel új típusú kapcsolókat tudunk kialakítani. És ez egy olyan út, ami már mutat gyakorlatilag a molekuláris számítógépek felé. Szinte korlátlan lehetőségeket fog nyújtani. Itt most az előadásban nem tudok kitérni a különböző nanomotorokra, de ezek a lehetőségek ma úgy érzem, hogy amit a kémia nyújt ebben az esetben, korlátlan. Az előadásban szeretném bemutatni az önszerveződésnek egy másik formáját, egy olyan formáját, amikor gyakorlatilag egy fémfelületen történik az önszerveződés. Ezt egy kicsit azért is teszem, mert ez talán egy kicsit a szűkebb szakterületen. Amíg mielőtt erre rátérnénk, beszeretném önöknek mutatni azt a technikát, a pásztázott tűszondás technikát, amiről már itt elhangzott előadás Gyulai professzor úrtól a Minden Tudás Egyetemén, mert úgy érzem, hogy ez az a technika, ez egy nanoeszköz, ami rendkívül fontos számunkra a nanovilágban. Az mindegyik, ez egy család tulajdonképpen, és azon alapszik, hogy egy tű és egy minta között valamilyen kölcsönhatást mérünk. Hogyha ez a kölcsönhatás az alagútáram, akkor alagút mikroszkópról beszélünk. Az alagút mikroszkópot csak vezető minták esetében tudjuk alkalmazni. Az alagút mikroszkópnak a létrehozásáért, megalkotásáért 1986-ban Rohrer és Binning Nobel-díjat kapott. A következő tag a családban, hogyha így nevezném őket, 1991-ben publikálták az atomi erőmikroszkóp. Az atomi erőmikroszkóp nem vezető mintáknak a vizsgálatát is lehetővé teszi, és gyakorlatilag kis molekuláris erőmérőként működik. Ezek az eszközök azért is csodálatosak, és még több is van belőlük, mert gyakorlatilag lehetővé teszünk számunkra a manipulációt ebben a nanotartományban. Beszeretném önöknek mutatni, hogy a felületen tudunk módosítani. A felület módosításával egy új anyagot elő tudunk állítani, tömbi tulajdonságaitól teljesen eltérőt. Az első példában egy ilyen átmeneti kötést szeretnék bemutatni. Gyakorlatilag a platina felületén egy etilén molekula kerül rá, és a platina, ez itt katalizátor, a platina szén kötés következtében kialakul egy új molekula, és ez a molekula gyakorlatilag az etán, ami ebből a katalizátoros folyamatban a felület módosítás során elő lehetett állítani. Ez a munka Somorjai professzor munkája Kaliforniában. Tehát ez egy átmeneti réteg, ami kialakul. Én olyan rétegekkel foglalkozom, mint a kutatócsoportom, amik állandó, vagy legalábbis állandónak tekinthető rétegek, és mik ezek a rétegek. Mi valójában a különböző önszerveződő molekulákkal foglalkozunk. Itt ez egy illusztráció, nem így néznek ki ezek a kis molekulák. Ezek a molekulák exoterm, kemiszorpció útján kötődnek a felületen. Itt jelen esetben egy tiol molekulát mutat az arany felületén az illusztráció. Ezek rendeződnek, ezeket összetartják, szép sorba van der Waals-szerűek az önszerveződés, és attól függően, hogy milyen a másik, a molekulának a másik csoportja, tehát az egyik csoportot hívjuk, mindegy, ami a fémfelület felé megy, ez a fejcsoport, akkor ez a lábcsoport, meg tudjuk teljesen változtatni a felületnek a tulajdonságait. Hogyan? Beszeretném önöknek mutatni, és ez az intézetünkben készült kísérlet. Egy hosszú szénláncú foszfónóvegyület, tehát szénhidrogén, és akkor foszfónó csoportok vannak a végén, és annak megfelelően, hogy az egyik végén, tehát ha most ezt vesszük a fejcsoportot, és kívül itt a lábcsoportot, akkor annak megfelelően, hogy itt kívülről egy metil csoport, tehát hidrofób csoport helyezkedik el, vagy szintén egy foszfónó csoport, tervezetten tudunk előállítani hidrofil és hidrofób vegyületeket, a hidrofób felületeket. Tessék megnézni, itt ugyanaz a fémfelület látható, ez egy elektrokémiai kísérletre van előkészítve, és annak megfelelően, hogy gyakorlatilag egy monofoszfonát úgy hívjuk, azzal kezeljük, akkor teljesen víztaszító a felület, vagy egy difoszfonáttal, akkor hidrofil a felület. Tehát ma már tervezett felületeket tudunk előállítani. Itt ez az ábra, ez egy lótusz levelet mutat, és ezt szándékosan tettem ide, ugyanis ezzel a kísérletsorozattal gyakorlatilag öntisztító felületeknek az előállítása is lehetővé fog válni. A molekulák, amik a felületen vannak, ezek az önszerveződő molekulák, tehát szépen sorba állnak a molekulák, és ezeket a molekulákat mi most, hogyha megpróbáljuk valahogy eltávolítani, és egyszerűen egy gyémánt tűvel megkarcoljuk, tehát itt vannak az önszerveződő molekulák az oldalban, egy gyémánt tűvel megkarcoljuk, és tessék nézni, itt van a korróziós potenciál az időfüggényében, a karcolás előtt kialakul egy passzív állapot, megkarcoltuk, tehát aktívá tettük a felületet, és tessék megnézni, körülbelül egy 10 perc alatt megint visszarendeződött, és kialakult megint a védő réteg a felületen. Tehát a molekulákkal, ezekkel a molekulákkal, vagy hasonló típusú molekulákkal ki tudunk alakítani egy átmeneti védelmet. És ezen kívül még ezek a molekulák, azon kívül, hogy átmeneti védelemre képesek, festékipari alapozóként, tehát most már ipari alkalmazás, ugye, idáig is most már lehetőség nyílik valami iparra is, hogy mit tudunk alkalmazni. Itt tessék megnézni egy valódi fémfelület, ami rozsdás. Ezt a fémfelületet előkezeljük, és a fémfelület kapcsolatba kerül az önszerveződő molekulákkal. Az önszerveződő molekulák rendeződnek a felületen, tehát megint a fejcsoport a fémhez, és a lábcsoportot úgy alakítjuk ki, hogy egy festékréteget tudunk rávinni. Tehát teljesen új típusú, jól tapadó, környezetbarát festési eljárást lehetséges ezekkel a molekulákkal megvalósítani. Az önszerveződés mellett, ami egy spontán folyamat, az intézetben foglalkozunk irányított, tehát irányítottan a Langmuir Blodgett technikával visszük fel a réteget a felszínre. Az azt jelenti, hogy egy folyadék levegő határfelületén kialakított monomolekuláris réteget egy filmmérleg segítségével rányomjuk a felületre. Tehát itt is egy rendezett felület alakul ki, de nem spontán, tehát nem önszerveződő folyamat. Ezzel teljesen új, nagyon széleskörű lehetősége van a szenzorikában. Itt egy olyan példát szeretnék bemutatni, és itt most beszeretném mutatni az atomerő mikroszkóp, amit önöknek mutattam néhány ábrával ezelőtt. Itt látszik a rész felszíne, nanométeres, tehát atomi felbontásban, ez 10 nanométer. Abban az esetben, hogyha ezt a részlapot nem kezelem ezekkel a molekulákkal, hanem úgy kerül bele egy olyan oldatban, amiben is ipari oldatban mindig vannak mikroorganizmusok, akkor tessék nézni, megtapadnak a felületén, kolonát alkotnak és biofilm alakul ki a felületén. Abban az esetben viszont, hogyha ezt a részfelületet a Langmuir Blodgett technikával ráviszek egy monomolekuláris réteget, monomolekuláris, tehát láthatatlan rétegről van szó. Az egyik esetben egy hidroxámsav, nem lényeges a képlet, de megint egy hosszú szénláncú molekula különböző funkciós csoportokkal, akkor tessék meg, hogy annak megfelelően, hogy milyen molekulából alakítottam ki a Langmuir Blodgett réteget, nem engedi, hogy a mikróbák a felületre rátapadjanak és ott elhelyezkedjenek. Az előadás elején ígértem önöknek, hogy rátérek a Delhi-vasoszloknak azért a rejtélyére. Mert igen, nem korodeál. Na most, hogy ennek mi az oka? Hát el kell önöknek mondanom, hogy éppen most jelent meg egy cikk, a Balakrishnan egy indiai szerző tollából, ami azt mondta, hogy talán a nanotechnológia szerepet játszott már annak idején 1600 évvel ezelőtt. Ugyanis ezek a szemcsék, ami ez egy nagyon tiszta vas, salakból, ide foszforfeldúsulás van, 1% körülbelül a foszforfeldúsulás a felületen, és hogy ezek a nanoszemcsék játszanak szerepet. Hát én megmondom őszintén, hogy ez nem nanotechnológia, nanotechnológia, amikor tudatosan alkalmazom, tudatosan dolgozom a nanotartományba. Én úgy gondolom, hogy ennek az oka az, hogy ez a foszforfeldúsulás következtében kialakult a felállítása utáni 3 évben egy vasfoszfát záró réteg, amire aztán különböző multirétegek alakultak ki, oxihidroxid, amik aztán védik ezt az oszlopot a további korróziótól. És végül szeretnék egy manipulációt megmutatni önöknek, amit egy ezüst egy kristály felületén egy STM tűvel egy ábrát szeretnék bemutatni, és ez az ábra a végén egy mosolyt fog az önöknek mutatni, és azt szeretném önöknek elmondani, hogy az elmúlt évszázadban a kémiának vitathatatlan szerepe volt a természetes anyagok izolálásában, szerkezetük meghatározásában, szintetikus előállításában. Ma úgy gondolom, hogy a másodlagos és harmadlagos szerkezettel rendelkező molekuláris halmazoknak a megalkotása a kémiának egy fantasztikus új fejezetet nyitott. Én azt mondom, hogy ma megalakult a molekula mérnökség. Ha azt mondom, hogy a 20. század a fizika százada volt, akkor én nagyon remélem, hogy a 21. század a biológiát és a fizikát kovalensen összekötő kémia százada lesz. Ezzel a mosollyal szeretnék Önöktől búcsúzni. Köszönöm a figyelmüket!